Folytatjuk a beszélgetést Miró Józseffel, az Erste befektetési ZRT stratégiájával. A hétvégén a kormányzat fontos döntéseket hozott, maradnak az árstoppok Magyarországon a benzinre, néhány alapélelmiszerre vonatkozóan, illetőleg a kamatstopp is érvényben marad, az a jövő év nyár elejéig. Először is téged meglepett egyébként az, hogy maradnak ezek az árstoppok? Engem azért igen, mert például Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nem sokkal előtte beszélt arról, hogy hosszú távon fenntarthatatlan ez az intézmény.
Igen, ilyen értelemben szerintem is egy kicsit így meglepetés volt, hiszen azért a piaci szereplők elég széles körre számította arra, hogy ezek kivezetésre kerülnek, és itt nem csak az üzemanyagra gondolok, hanem ugye az élelmiszer árak tekintetében is. Tehát például pont ennek köszönhetően azért lehetett látni, hogy átmenetileg bizonyos érintett élelmiszerekből egy átmeneti hiány alakult ki a boltokban. Nyilván már készültek a gyártók meg a szereplők arra, hogy esetleg néhány nappal, vagy egy kicsit majd később, hát nem néhány nappal, ugye mert október 1, de hogy egy kicsivel később, néhány héttel később már ezt drágábban el lehet adni a rendes piaci áron. Hát ugye ennek ment elébe a kormány, és gyakorlatilag azt mondta, hogy nem, akkor jövő vagy év végéig ugye meghosszabbította ezeket az árstoppokat. Azt azért látni kell, hogy feszültségek azért vannak, tehát továbbra is sokszor, hogyha az ember elmegy a boltba, akkor látja, hogy nem csak ezekből a termékekből, hanem akár más termékekből is átmeneti hiány alakulhat ki a boltokban, tehát hogy az ellátási láncok ilyen értelemben valamilyen oknál fogva még mindig nem álltak helyre. Ez az egyik rész a dolognak. Az üzemanyagpiacon pedig ugye az látszik, hogy ugyan a MOL Dunai finomítója most visszatért, tehát a karbantartást követően elindult a finomító, még lesz egy átmeneti leállás, de gyakorlatilag újra termel. Ugyanakkor azért elég nagy hiány van például ugye dízelből Európában, ezt látjuk a benzinkutakon is, hogy például ugye a dízel ára az jóval magasabb, mint a benzinnek az ára, ez ugye ennek köszönhető.
És ugye ennek akkor fő kiváltó oka a magyarországi hiánynak, hogy nem éri meg ide exportálni ilyen áron.
Pontosan, tehát ugye itt a nyomott árak miatt gyakorlatilag a MOL-ra szakadt a teljes ellátási mondjuk kötelezettség, vagy nem is tudom minek nevezze, tehát a magyar piac ellátásának felelőssége, mert hogy ugye a piac többi szereplője azt mondja, hogy lárifári, én nem fogok beszállítani erre a piacra, pláne úgy, hogy Európában hatalmas kereslet van a termékeimre, megfelelő áron, tehát piaci áron. Úgyhogy ilyen szempontból azért kellemetlen lehet a helyzet, és láttunk is ugye az elmúlt időszakokban ilyet, illetve hát látjuk, hogy a MOL is például az új partnereknél kevesebb üzemanyagot szállít, mert azt mondja, hogy nem tudok többet szállítani.
Igen, akkor viszont ugye felmerül a kérdés, hogy gyakorlatilag ugye 10 hónapja van már érvényben a benzinárstopp, és gazdasági, közgazdasági szempontból, meg hát lassan mondhatjuk, hogy ugye ellátásbiztonság szempontjából sem egy nagyon indokolható döntés, hogy most meghosszabbították az árstoppot. Hát nyilván kedélyjavító intézkedésnek abszolút megfelel, meg persze mindenki örül neki, hogy nem 650 forintot kell fizetni a benzinért, csak 480 forintot, de összességében akkor mégis szerinted mi döntött a hosszabbítás mellett?
Hát szerintem egyszerűen az, hogyha megnézzük az inflációt, ami mondjuk 15,7% volt ugye augusztusban, míg a harmonizált infláció, ha jól emlékszem, 18,6% volt. Ez nagyon jól mutatja, hogy ugye az energia árak, ahogy majd most szeptemberben beépülnek az energiaszámlákba, ugye augusztusban még csak részlegesen épültek be, valószínűleg ilyen 19-20% környékére fog ugrani a szeptemberi infláció, ami azt jelenti, hogy, hogy még itt mondjuk novemberig jóval 20% felé, valahol 20-25% közé emelkedhet az infláció, ami, ami valljuk meg, hogy az egyik rekord az Európai Unióban, és hát nyilván, hogyha még erre ráengednénk az üzemanyag árakat is teljes mértékben, akkor, akkor ugye ez még magasabbra szaladna, ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, hogy azért lássuk be, most már tényleg csak a lakosság szereplők számára elérhető ez a kedvezményes üzemanyag ár, tehát azért egy limitáltabb kör élvezi ennek előnyeit, és ugye ennek nyilván megvan a politikai haszna. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is azért ez egy elég komoly tényező ebben. Tehát a politikai haszon, illetve az, hogy az inflációt azért mégiscsak valamennyire ez visszafogja.
De akkor ez azért erős állítás volt, hogy ez enélkül is, vagy bocsánat, hogy a hatósági ástoppal együtt is 20% lehet az infláció? Hamarosan? A fölött.
Tehát, hogy itt azért nagyon maga, és valószínű pont éppen ezért be is fog ez ragadni, mert ugye van ebben egy ilyen mesterséges tényező, amivel ugye visszatartjuk ezt az inflációt, ugye az élelmiszer áraknak a stopja, illetve az üzemanyag árstop. Tehát ugye ezek előbb-utóbb azért kiengedésre kell, hogy kerüljenek. Nyilván a végtelenségig nem érdemes, és nem is szabad feltartani. Persze nyilván eljöhet majd egy olyan idő, tehát most mondok egy példát. Tehát, hogy most azért úgy látjuk, hogy egy pár hónapon keresztül tetőzhet az infláció ebben a 20-25% közötti tartományban, aztán utána elkezdhet csökkenni, akkor például már rá lehet engedni mondjuk fokozatosan ezeket az árakat is a piacra. Lehet, hogy addigra már csökkenni fog a kőolajára, hiszen ugye azért azt látjuk, hogy itt megy bele Európa recesszióba, amúgy Magyarország is. Ugye itt mondjuk vegyes adatokat lehet látni ennek kapcsán, de azért mi is megyünk bele nagy valószínűséggel itt a recesszióba, legalábbis egy ilyen átmeneti recesszióba, ilyen egy-két negyedéves recesszióba, tehát éves szinten ez azért nem lesz recesszió. Az Egyesült Államok is, stb. Tehát, hogy a világgazdaság megy egy lassabb irányba, ugye, amit ugye a jegybankok is fűtenek, meg a háború is fűt, és ennek köszönhetően ugye a kőolajára az csökken, tehát ugye még az is előfordulhat, hogy addig-addig ársapkázunk, még egyszer csak azt nem találjuk, hogy úgy áll a forint árfolyama, úgy áll a kőolaj árfolyama, és az üzemanyag árak úgy állnak, hogy már gyakorlatilag el is lehet engedni az ársapkát, mert nem lesz nagy különbség a piaci ár meg az ársapka ár között.
Igen, így legyen, azért ez egy optimista forgatókönyv lenne. A MOL-ra összességében milyen hatása lehet ennek a hosszabbításnak? Mondhatjuk-e, hogy már hozzászokott a társaság ez az elmúlt 10 hónapban, vagy ez azért nem nagyon lehet hozzászokni?
Hát ugye itt volt egy szerencsés helyzet, hogy ugye egyrészt, mikor ezt bevezették tavaly év végén, akkor az volt, hogy még ez az árkülönbség ez nem volt olyan hatalmas nagy. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy még az év elején volt olyan, hogy ugyan volt a 480 forintos ársapka, de például meg lehetett tankolni bizonyos benzinkutaknál 460 forintért, 470-ért. Tehát, hogy nem volt húsba vágó. Amikor viszont meg húsba vágó lett, ugye amikor kitört megtámadta Oroszország Ukrajnát, kitört a háború, akkor ugye viszont az Ural Brent különbözet nyílt ki nagyon, tehát ott megjelent egy olyan profit, amire ugye ki is vetett a kormány egy extra profitadót, ugye egyharmad mértékben, és ugye ez a szerencse segített abban a MOL-nak, hogy ne szenvedjen annyira ettől a 480 forintos ártól. Tehát az eredmény oldalon ez kevésbé volt, tehát ugye ez negatív volt, de a másik oldalon meg volt egy elég pozitív eredmény, és a kettőnek az eredménye is még pozitív volt. úgyhogy ennek lehetett örülni. Viszont ez most egy, és ugye csak a probléma csak abból jött, hogy a kereslet nagyon megugrott, tehát a nyomott árfolyamon, amit nehéz volt kielégíteni. Ez továbbra is igaz. Viszont a másik oldalon meg most az van, hogy augusztustól ez az Ural Brent különbözet, ez elkezdett csökkenni. Tehát ez ugye volt, ugye normál békeidőkben 1-2 dollár, ez februárban kinyílt ilyen 30-40 dollár közé, és most visszajött ilyen 30-20 dollár közé, inkább közelebb a 20 dollárhoz. Tehát ilyen 22-23 dollárhoz. Tehát ez még mindig ezt a jó profitot tartalmaz, aminek amúgy még egyszer mondom, az egyharmadát el is veszi az állam, és még mindig valamekkora többletet hoz a MOL-nak, de a helyzet kezd olyan értelemben kritikussá válni, hogyha ez a folyamat folytatódik, tehát hogy ez a különbözete tovább csökken, akkor már húsba vágóvá tud válni az, hogy neki olcsóbban kell adni az üzemanyagot a benzinkutakon, mint amennyit a világpiaci ár indokolna.
Még itt a beszélgetés végén ejtsünk szót egy másik árstopról, a kamatstopról. Még sokan vannak benne amúgy ebben a kamatstopban? Nem is emlékszem, hogy mikor lett ez ugye bejelentve, meghirdetve, és az OTP-t mennyire érintheti érzékenyen, tehát azon ügyfeleken belül, akik még kamatstopot élveznek, az OTP-s ügyfelek mennyien lehetnek?
Hát ugye ezt nehéz meghatározni azt, hogy most mennyien inkább ilyen számszerű összegek azok, amik számítanak. Tehát szerintem ott olyan 3-400 milliárd forintnyi ügyfélállományt érinthet. Lehet, hogy már többet ez a kamat stop intézménye. És ugye nyilván ugye itt a bankszövetség minap megszólalt és mondta, hogy az nagyon jó, hogy segítünk a rászoruló embereken, de megint elkövetjük azt a hibát, amit elkövettünk ugye például a rezsicsökkentésnél, hogy mindenkinek adjuk, annak is, akinek nincsen szüksége rá. És ebben azért nagy igazság van. Amúgy különben azt gondolom, hogy ez az OTP esetében nem olyan nagy nyilván, tehát hogy egy olyan fél évente azt gondolom, hogy ez nagyjából egy olyan 10 milliárd forint eredménykiesést okoz, és nyilván ez addig nem is annyira fájó, amíg ugye a betéti kamatok alacsonyan vannak vagy voltak. De ugye láthatjuk, hogy az úgynevezett forrásköltség, tehát ugye mivel a bank ugye úgy működik, hogy a kölcsön kap valakitől pénzt valamilyen kamaton, és azt helyezi ki. Na most ugye az októberi szint az kb. 2,7%-os kamatot jelent, vagy bubor szintet, plusz erre még rájön valamekkora margó, tehát mondjuk 4-5%-os kamatot jelenthet talán. De hogyha felemelkednek ugye egészen addig, amíg a forrásköltség alacsony, tehát mondjuk a betéti ráták mondjuk 1-2%-on vannak, addig csak arról beszélünk, hogy elmaradt nyereség. Ugye, viszont amikor már arról van szó, hogy emelkednek a forrásköltségek, és mondjuk elérnek 3-4%-a, akkor viszont meg arról beszélünk már, hogy effektív veszteség jelenik meg. Tehát most még azt gondolom, hogy igen, le kell mondani egy valamekkora nyerességről, de ez nem lesz mindig így. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem feltétlenül kellene így tartani, mert ennek így sok értelme nincsen. Tehát tényleg itt csak esetleg a rászoruló lakosságnak kellene ezt fenntartani, mert ez előbb-utóbb veszteséget okoz, az meg nem jó, ha bankok veszteséget szenvednek el, mert hogy az meg ugye nyilván a hitelezést vetheti vissza, ami amúgy is visszaesik, és egy visszaeső hitelezés ugye magát a gazdasági aktivitást csökkenti az országban. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért oké, most meghosszabbították, de szerintem ezzel nem kéne olyan túl sokat játszani.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Miró József, az Erste befektetési ZRT stratégiája volt a vendégünk. További szép napot, szia!
Köszönöm szépen.
Hamarosan friss hírekkel zárul a reggeli monitor.